Most hallgassák meg Páter Virtasalyai László elmélkedését a vasárnapi evangéliumról.
Jézus útja Jeruzsálemben a templomba vezet, oda, ahová az írás tanúsága szerint gyermekkorában anyja és nevelő apja vitte. Lukács írja ugyanis, hogy szülei évről évre felzarándokoltak a Szent Városba, hogy ott a templomban imádkozzanak. 12 éves korában Jézust is magukkal vitték. Ebből a történetből kiderül, hogy mit is jelentett Jézus számára a templom. Nos, az otthont. Ha a templom az Isten háza, akkor az az atyái, tehát ő otthon van benne. Jézus gyermeki öntudata számára ez magától értetődő. Ennél fogva az őt harmadnapon kereső szüleinek egészen természetesen mondja, hát nem tudjátok, hogy atyám házában kell lennem? Nekik pedig fogalmuk sem volt arról, hogy mit is akar ezzel mondani. A teológus most azt mondaná, hogy ezt a titkot Jézus kettős isteni és emberi természetével lehet magyarázni. Valóban, ahogyan az a bizonyos názareti ház anyja révén otthont adott neki, ugye mindenki által félelemmel és csodálattal tisztelt jeruzsálemi templom atya révén lett a másik otthona. És ahogy szerethette az egyiket, az egyszerű názareti házat, joggal vélhetjük, hogy szeretettel és gyermekként kötődött a templomhoz is. Felnőtten, nyilvános működésének végén Jeruzsálemben pontosan e ragaszkodás miatt tisztítja meg a templomudvart a pénzváltóktól. Az írásra hivatkozva szó szenvedélyesen, az én házam az imádságháza, ti pedig rablóbarlanggá tettétek. A jánosi beszámoló megjegyzi, hogy az apostoloknak ekkor eszükbe jutott, hogy buzgóság emészti el őt Isten házáért. Amikor a pénzváltókat kihatja a templomból, és a zsidók rákérdeznek prófétai tettének jogosságára, ezt feleli. Bontsátok le a templomot, én harmadnapra fölépítem azt. Azok persze megbotránkoznak, mert köztudott, hogy a templom 46 esztendeig épült. Ezt tudta Jézus is, minden bizonnyal. Tudta, hogy nagy Heródes, egyike az antik világ szenvedélyes építészeinek, noha maga nem is volt zsidó származású, személyesen fogott hozzá a templom felújításához, mely a háborús pusztítások és az idő romboló hatása miatt nem csak dísztelenné, hanem használhatatlanná vált. Zsidó történetírók munkáiból tudjuk, hogy a várostól északra fekvő kőbányákból hozatta hatalmas kőtömböket. A király még arra is ügyelt, hogy tisztátalan kéz ne érintse a köveket. Ezért, hát ezer papot kiképzett a kőforagásra és ásmunkára. Amikor a szoros értelembe vett templomépület Krisztus előtt 18-ban elkészült, ünnepélyes szertartással szentelték fel a szentek szentjét. A templomot körülvevő oszlopcsarnokot, a pogányok udvarát, vagyis azt a helyet, ahol már ő is részt vehetett a szertartásokon, a király a kétszeresére nagyobbította meg, és soha nem látott pompával ékesítette fel. Jézus gyermekkorában telt a templom, és a templom udvar már egészében állott. Bár utólagos építési munkálatok szinte a templom lerombolásáig, azaz 70-ig tartottak. Ókori leírások a jeruzsálemi templomot a világ egyik hetedik csodájaként említik. Biztosan gyönyörű lehetett. Most is megindító látvány hatalmas faragott kváderköveit látni. Nem hiába említették akkor Jézusnak páran az ott állók közül, hogy lám, milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom. És mégis ő mindezek ellenére látszólag részvétlenül, mint egy közömbösen a templom sorsával szemben így szólt. Jönnek majd napok, amikor mindabból, amit itt láttok, kő kövön nem marad. A történelem, a valóság igazolta Jézus szavait. 70-ben Titus légiói feldúlták a Szent Várost, lerombolták a templomot, úgyhogy ott kő kövön nem maradt. Jézus persze a szavait eszkatológikus értelemben mondta, a végidőre vonatkoztatva, utalva arra, hogy majdan egy új és végső kor jön el, de ezt félelmetes jelek előzik meg, és ezek egyike lesz majd a szanaszét heverő kövek látványa. Mint hogy Jézus általában különös figyelmet fordított a kövekre, nézzük meg e találkozások közül párat. Először pusztai megkísértésekor Júdia külsivatagjában találkozik velük. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. Válaszával nem csak elutasítja a kísértőt, hanem az ige primátusát, a kenyér és a kő fölé helyezi. nyilvános működése kezdetén megkeresztelkedése előtt a keresztelőtől hallja a prófétai szót, ki a Jordán melletti kő sivatagra mutat. Tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak, mondja. Jeruzsálembe történő bevonulásakor, amikor az őt hozsannázó tanítványait néhány farizeus el akarja hallgattatni, kérvén, hogy ő maga tiltsa meg azt nekik, így válaszol. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. A templom udvarban pedig, amikor a házasságtörésen élt asszonyt eléje viszik, és ravasz kérdéssel kelepcét állítanak neki elbeszejtésére, a megkövezésre ki zsidókkal szemben válaszként lehajol, és némán az udvar porába, vagyis a szétzúzódott és ártalmaton állott kőbe ír valamit, és gesztusa halált hozó kövektől menti meg az asszonyt. Feltámadásokkor pedig éppen az elhengerített kő lesz a kevés jelek egyike. Beszélnek, prófétálnak tehát a kövek, ahogyan mondatott, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak beszélni. Ezek a Jézusi szavak is igazolást nyertek. A ma bizonyos végidő válásában, amely ott Jeruzsálemben kezdődött, és még ma is tart, akadtak olyan korok, amelyek elhallgattatták a Jézust hozsannázó, vagyis az őt hirdető tanítványokat, és ilyenkor csak a kövek beszélhettek a maguk furcsa, lapidáris nyelvükön. De úgy is szólnak a katakombák, bazilikák, katedrálisok, templomok, szarkofágok, síremlékek kövei vagy töredékei, hogy némán megismétlik újból és újból mindenkorban azt, amit egykor ünnepélyesen felszentelve hirdettek. Ezek a kövek éppen a Jézust, mint a Krisztust valló hit történetének a folyamatos bizonyítékai szerte a világon. Ő maga saját vallomása szerint a szegletkő. Noha az építők elvetették, és amikor a választott tanítványnak, a János fia Simonnak nevet ad, akkor nem is csak az egyszerű kő, a lithos kifejezéssel illeti, hanem Petrosnak, sziklának, erős, szilárd kőnek mondja, amin az alvilág kapui sem vesznek erőt. Igaz, Jézus figyelmeztet is, hogy a kő a botlás köve is lehet, és aki kőre esik, az összezúzza magát. A jelenések könyve arra is int, hogy jönnek majd idők, amikor kőből épült bálványokat imádnak az emberek. Mégis, úgymond, a kővel szembeni ezen visszaélések ellenére van valami, ami a kőben rejlik. Valami olyan sajátosság, amit Jézus megérzett és hasznosított is. Hamvas Béla, ez a nagy gondolkodó, a kő titkáról így szól. A kő anatómiájában az a sajátságos, hogy amikor az ember szétbontja, mindenütt tömören, egyöntetűen kő. A követ nem kell felbontani, hogy az ember megtudja, mi van benne. Az állatnak és a növénynek van életmagja és alapsejtje, amit ha valami megöl, az élet és a fény elpusztul. A kő csupa mag, csupa ősanyag, anélkül, hogy sejt lenne. Nincs germinális pontja. A követ nem is lehet megölni. Talán itt is rejlik valami abból a titokból, ami az egyházunk Petrinus, Péteri vonását jelenti. A templom épületek szerte a világon összeomolhatnak, ám a Petroson, a pokol kapui eddig nem, és reményünk hitünk szerint eztán sem vesznek erőt. Amen.